Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Az Egyesült Államok 15 államában készülnek a hétfői teljes napfogyatkozásra és az érkező több millió turista fogadására. A természeti jelenséget először Texas államban lehet majd megfigyelni, ahol helyi idő szerint hétfőn 11:30-kor éri el a teljességet, mintegy 4,5 percen keresztül. A hold árnyéka bő 1 órával később Maine államnál hagyja el az Egyesült Államok területét. Részleges napfogyatkozás az Egyesült Államok területének nagy részén látható lesz. Los Angelesben a nap mintegy felét foglalja majd el a hold, ahogy Miamiban is. A fővárosban, Washingtonban csak nem 90%-os lesz. Több mint 10,8 milliárd forint áll rendelkezésre 2027-ig a borászati üzemek technológiai fejlesztésére, a közös agrárpolitika stratégiai terv európai mezőgazdasági garancia alapból finanszírozott ágazati támogatásai között. A gépek és technológiák beszerzését támogató konstrukcióra április 8-ától április 29-éig nyújtható be támogatási kérelem, jelentette be Feldman Zsolt, a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. A támogatási kérelem április 29-éig adható be elektronikusan a Magyar Államkincstár részére. Április 15-én éjfélig lehet befizetni a gépjárműadót, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legkorszerűbben az elektromos tárhelyre kapott értesítésekben, határozatokban szereplő linkre kattintva, vagy a NAV applikációjában, a NAV mobilban fizethető be az adó. A határozatokat a NAV elektronikusan küldte azoknak, akik rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel. Akik nem, azok postán kapták meg a dokumentumokat. Figyelmeztettek, az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Véget ért a Kőröshegyi Völgy híd próba emelése. Az M7-es autópálya mindkét oldala újra járható a 113-as és a 125-ös kilométer között, írta az Útinform. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT korábbi közleménye szerint azt vizsgálják, hogy az elmúlt évek használata után milyen állapotban vannak a hidat tartó saruk. Jelezték azt is, hogy a híd emelése április 13-án szombaton 8 és 14 óra között várható, ekkor ismét lezárásra kell számítani. Hangsúlyozták, előre tervezett vizsgálatról van szó, a híd biztonságos, jó állapotban van. Átadták a Börzsöny-Kisvasút felújított Szobi telephelyét. A 2017-ben kezdődött fejlesztések eredményeként ma már mindhárom börzsönyi kisvasúti szakasz a korábbinál sokkal modernebb és kényelmesebb utazást tesz lehetővé. Megújultak a mozdonyok és a szerelvények, valamint a vasúti pálya is. A munkálatoknak köszönhetően nőtt az utasbiztonság és a pálya terhelhetősége is. Már lehet jelentkezni a nyári balatoni Erzsébet táborokba. Zánkán és Fonyódligeten 6 napos, 5 éjszakás turnusokban nyaralhatnak a gyerekek június 23-tól a szünidő végéig. A vakációs turnusokba általános iskolák pályázhatnak április 24-éig. Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében azt írta, a szervező Erzsébet Alapítvány a résztvevők számára teljes ellátást, szórakoztató és készségfejlesztő programokat, valamint gondtalan időtöltést kínál biztonságos környezetben. Híreink végén az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlását követően napközben alapvetően napos, száraz idő lesz a jellemző, de főként fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A keleti-délkeleti szél helyenként, főleg az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb.
Reklám. 16. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szilvia. Gitáron közleműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dobótéren 18 órától rózsafüzéri mátságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án, 18 órától a Dobótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitást megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a gyerekek intézményváltásának nehézségeiről, valamint a szülői hozzáállás fontosságáról beszélget Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal, az adás szerkesztője Berec Renáta. Ha tehetik, tartsanak velük!
Nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, mai vendégemmel pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mennyiben terheli meg a gyerekeket egy-egy intézményváltás lehetősége, sőt kötelezősége. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hogy megterheli-e vagy sem, ez jó kérdés. Alapvetően gyermekfüggő is, attól is függ, hogy milyen életkorban kezdte le az intézménybe való járást. Tehát teszem azt, egy olyan gyermek, aki nem járt bölcsödébe, és úgy kerül óvodába, sokkal jobban meglepődik az óvodán érthető módon, mint egy olyan gyermek, aki már bölcsödébis is volt. És ugye nyilván ezek mindegyik esetben éles váltások, de azt gondolom, hogy ahol nagyobb a változás, és nagyobb a napoknak a struktúrájában történő változás, az inkább az óvodaiskola átmenet. Ott azért kicsit erősebbek lesznek a korlátok, kicsit merevebb lesz az a rendszer, amiben egy hétköznapi eltelik a gyermeknek, és egy kicsit nagyobb lesz körülötte mindenki, mint mondjuk egy óvodában, ahol ugyan 3 év korkülönbség lehet, de egy iskolában ugye előfordulhat, hogy az elsősök egy intézménybe járnak a 8-osokkal, ami meg azért egy látványban is egy óriási különbség, meg egyéb aspektusaiban is.
Akkor a bölcsödések könnyebben veszik az akadályokat, amikor be kell lépni az óvodai légkörbe?
Az általános tapasztalat az igen. Tehát, hogy egy átlagos gyermek, ha lehet ezt a szót használni, ha a bölcsödében járt, és megszokta az intézményt, megszokta azt, hogy közösen étkeznek, van egy napi rendjük, meg kell osztani a játékokat, akkor azért az óvodában könnyebben integrálódik az első napokban is már. Gyakorlatilag elő szokott fordulni az, hogy beszoktatásnál az anyuka egy-két órát ott tölt a csoportban, és akkor már úgy finoman el is küldik, hogy meg ő is érzi, hogy neki már most itt nagyon nincs jelentősége, és tényleg egy-két nap alatt lezajlik a beszoktatás. Persze ez tényleg gyermekfüggő, tehát hogyha egy zárkózottabb gyermekről beszélünk, akinek a közösségi élmény eleve nem volt jó, vagy esetleg a bölcsődében történt valamilyen vele, ami számára egy rossz emlék maradt, akkor ez változhat, de alapvető esetben ez így jól szokott működni. Ami nagy különbség szerintem a bölcsde és óvoda között, egyrészt nyilván a foglalkozások ideje is növekszik, hiszen a gyermekek érnek, fejlődnek, és tovább tart a figyelmi idejük, de ami még óriási különbség egy kicsi gyerek szempontjából, mert ez inkább ugye mi felnőttek megközelítéséből fontos, a kicsi gyerek szempontjából, ami egyértelmű, a bölcsödében vannak 6-8-an körülbelül egy csoportban, lehet, hogy 10-14 a hivatalos létszám, de úgy átlagban a betegségek miatt 6-8 gyermek megy el. Az óvodában meg vannak 20-25-en, vagy még többen. És azért az jóval nagyobb közösség, jóval több gyermek, nagyobb a hangzavar, több gyerekhez kell alkalmazkodni, egy játék köré több gyerek verődik, tehát igazából szerintem egy kicsi gyereknek ez a legnagyobb kihívás az bölcsőde-óvoda váltásban, hogy egy ekkora közösségben hogy találja meg a helyét. Illetve nyilván ugye ez azzal is jár, hogy még a bölcsödében lehet, hogy több figyelmet kap, egyéni figyelmet egy kisgyermek, azért óvodában ilyen léptékű létszámmal biztos, hogy még a legeslegkedvesebb óvónénivel is kicsit kevesebb figyelem jut rá adott esetben.
Ezt akartam kérdezni pont, hogy abban lehet nehézség egy bölcsödésnek is a váltásban, amit az előbb is említettél, hogy a figyelem egyrészt kevesebb lesz, amit ő megkap, másrészt az a családias légkör, amiben ő eddig volt, az tulajdonképpen, ha nem is megszűnik, de teljesen átalakul.
Igen, ez így van, és igazából ami még ugyancsak nehézség, hogy aki általában bölcsödéből már óvodába megy, ő ott a legnagyobb. Ugye ez nyilván az óvodaiskolában is van, de az az legelső időszak, amikor ezt megtapasztalja, hogy ott ő viszonylag egy, lehet, hogy egy dominánsabb személy is, hiszen ő már azért sokszor a kislányok ilyenkor a gondozónő jobb keze szoktak lenni, és akkor ők is úgy rendre utasítgatják a kicsiket, vagy oda, hogyha van pelenkás köztük, akkor viszik a gondozónőnek a hintőport, stb. Tehát, hogy ők segítenek is, meg kicsit úgy uralkodnak is a csoporton. Most az óvodában, hogyha bekerülnek, akkor meg a legtöbb esetben már vegyes csoportok vannak, és akkor ott hirtelen azért a nagyok ők számukra szokatlan lehet, hogy szerepet cseréltek, és most ők a legkisebbek. Nagyon sokan meg is sértődnek, hogy kicsiknek hívják őket, és kikérik maguknak, hogy ők nem kicsik, és ők el egy kis idő még megszokják ezt a kis csoportos kifejezést. De ez egyébként jó, tehát ennek nagyon sok jó oldala is van, hiszen a nagycsoportos lányok, a fiúk is néha, a lányok kifejezetten nagyon sokat segítenek a kicsiknek. Tehát, hogy azért megmutatják nekik, bevezetik az óvoda életbe, megmutatják a jó játékokat, segítenek az öltözködésnél, a mosdóznásnál, tehát, hogy ez is ilyen szempontból még előnyükre is válhat, akár ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen idézőjeles nagytesót átmenetileg szerezhetnek maguknak, de tény és való, hogy olykor a kicsik idegesítőek is lehetnek a nagyok számára, és akkor ebből is akadnak konfliktusok, hogy ők nagyon szeretnének velük menni, de ezzel is találkozni kell az életben, hogy nem biztos, hogy minden gyermek be szeretne venni a játékába, és akkor nekem fel kell találnom magam, és új játékot választanom. Ezek nem zökkenőmentesek azért a gyermek életében, hiszen neki ez az első ilyen tapasztalata.
És hát ugye akkor abban az esetben, hogyha mondjuk a bölcsöde kimaradt a gyermek életéből, és hirtelen bekerül egy sokkal kötöttebb intézmény falai közé, akkor ő még több nehézséggel nézhet szembe saját maga szempontjából is, főleg, hogyha akár a szülő mondjuk ezt egy fokozott aggódással köríti meg.
Hát igen, itt nagyon jó, hogy említed, nagyon sok szempont az, ami nehezítheti vagy könnyítheti az óvodába való beszokást, meg az óvoda élet kezdetét. Az egyik az, hogy a szülő mennyire tud leválni a gyermekéről, hiszen ez mondjuk egy édesanyának, aki 3 évet arra szentelt az életéből, hogy ő főállású anya legyen, és ezért az életében ez a szerepkör volt az, ami úgy domináns volt az összes többi felett. Nyilván teljesen érthető okokból nehéz egy kicsit elengedni a gyermeket, és hirtelen abból a nagyon biztonságos közegből, ahol az ő vigyázó személy gyakorlatilag állandóan a gyermekem voltak, lehet, hogy ilyen kisebb időszakokra mondjuk nem, de alapvetően állandóan, egy olyan közegbe engedni, ahol azért nagyon sok felé kell fordulni annak az egy-két óvoninek, meg dajkinek, aki bent van a csoportban, ez megterhelő lehet, és ha a gyermek ezt érzi az anyukán, akkor az bizony megnehezíti a beszokást, tehát szerintem érdemes szülőként egy kicsit lelkileg felkészíteni magunkat arra, hogy most az az időszak jön, és hogy általában az óvodás gyerekek zöme azért jól szokta érezni magát, és jó élményekkel gazdagodik, és bizony a reggelis írások előfordulhatnak, és ez az élet része is, és ez nem azt jelenti, hogy tehát sokszor a szülőktől azt hallom, hogy nagyon félnek, hogy ez túlságosan traumatikus a gyermek számára. Nyilvánvalóan nem az élete legjobb pillanata ez, de hogy alapvetően a szokásnak nagy hatalma van a kisgyermekek életében meg kifejezetten. Tehát, hogyha ő ezt megszokja és megtapasztalja, hogy az óvoda számára egyébként egy biztonságos hely, hogy az óvónők szeretik, szeretettel fogadják, reggelente várják, és elkezdi jól érezni magát, akkor ez csak az élet természetes velejárója. Tehát, hogy nem tudjuk megkímélni a szomorúságtól még a legkisebbeket sem minden pillanatban, és nem is lenne életszerű, és neki sem lenne előnyös, hogyha ő nem esne át ilyen apróbb, nehézkes időszakokon. Úgyhogy az egyik aspektus az igen az, hogy anyuka, vagy az édesapa, édesanyja el tudja engedni a gyermeket. A másik meg ugye az, hogy az otthoni élet mennyire igazodik az óvodaihoz. Most az legalapvetőbb példát mondom, a gyermek bioritmusa beállta az óvodai életre. Hogyha ő este 10-kor fekszik, teszem azt, amit sajnos mostában gyakorta tapasztalok, hogy elnyúlik nagyon a fektetési időszak, és mondjuk reggel 9-kor kell, akkor nehéz lesz 8-ra óvodába járni. Tehát ezzel szerintem érdemes foglalkozni, hogy igenis az otthoni napirendet úgy alakítani, hogy az óvodás élethez hasonló legyen. Tehát hogy azért a gyermek olyan nyilván olyan 7-8 körül jó, ha már fel kell. Egyébként van, aki reggel 5-kor kipattintja a szemét, úgyhogy ez tényleg nagyon esetenként változó. Meg ami még fontosabb, hogy mert ugye a felkelés az azért valahol természetes módon történik, hogy időben lefeküdjön. Tehát, hogy tényleg legyen, hogyha esetleg csúszkálás volt eddig a napi rendben, vagy olyan nagyon adhok volt mondjuk az ebédidő, vagy akár a fektetés ideje, vagy a délutáni alvás ideje, akkor ezeket érdemes rendezni, és ezt akár szerintem meg is lehet beszélni egy óvónővel, hogy ők náluk hogy szokás, de ezt el is tudom mondani, hogy 8-9 között meg szoktak érkezni a gyermekek, délben van mindig ebéd, és akkor olyan 1:30 körül fektetés, 3 körül, 2:30-3 között kelnek a gyerekek, tehát hogy ezekre érdemes odafigyelni, hogyha otthon is így csinálják, akkor nem lesz ezzel nagyon nagy nehézsége a gyermeknek, hiszen a bioritmusa beáll erre, és teljesen természetes lesz neki, hogy ez így történik.
Fel tudjuk valahogy készíteni a gyereket erre a változásra? Érdemes vele minél többet beszélgetni?
Igen, abszolút, sőt én azt gondolom, hogy fizikálisan, tehát a beszélgetésen túl fizikálisan úgy is fel tudjuk, hogy azért néha elsétálunk az óvoda környékén, esetleg aki zárkózottabb és nehezebben szokik be. Most az óvodák szerintem nagyon sok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyermekek egy kicsit az óvodai élet megkezdése előtt is ismerkedjenek az óvival. Vannak a nyílt napok, oda mindenképpen érdemes szerintem elvinni a gyermeket, és ha lehet, akkor nem olyan nagyon sokra végig hurcolni, hanem egy-két potenciális óvodát kiválasztani és oda elvinni. Illetve az óvónők nagyon sokszor beleegyeznek abba, hogy udvaridőben néha benézdenek, és akkor egy pici időt eltölteni ott, és úgy mégis szokja azt, hogy hát igen, itt azért egy kicsit nagyobb gyermekseregről van szó, illetve hát ott a játszótér. Tehát, hogyha már ő eleve mozog közösségben, a játszótéren, megismerkedik idegen gyerekekkel, játszóházakban, bár az azért az nagyon személyes véleményem, hogy vannak játszóházak, amik azért elősen túlingerelik a gyerekeket, tehát hogy azért ott óvatosan kell megválasztani ezeket, illetve a nagyon jók ezek a baba-mama foglalkozók, ringatók, a gyermekkönyvtárakban nagyon gyakran szerveznek, ugye akár már ilyen 2-3 éveseknek, nagyobbaknak is ilyen kis könyvtári foglalkozásokat, tehát ilyen kis közösségekben, hogyha még nem is volt bölcsödés, érdemes elhordani a gyermeket, hogy szokja, hogy milyen az, amikor nem egyedül, főleg ha elsőszülöttről beszélünk, ugye ez kivált kép, igaz, mert hát ott aztán végképp a világ közepe, és ez így is van rendjén, de hogy azért szokja, hogy egy kicsit alkalmazkodni kell, és akkor már nem olyan nagy hideg zuhany egy gyermeknek, hogy nyilván ezért volt mondjuk nehéz mostanság a Covid időszak után óvodába kezdeni az életet, illetve beszokni a gyerekeknek, mert azért most ez jócskán kimaradt és érződött is a szülőkön és gyermekeken is, úgyhogy szerencsére most ez már lecsengett, úgyhogy mindenki biztatnám a szülőket, hogy járjanak közösségekbe ilyenkor.
És hát ugye egy még nagyobb lépés, egy még nagyobb váltás az óvodából az iskolába való átlépés, főleg abból a szempontból is, hogy egy adott intézményben ekkor már mondjuk 3 évet eltöltött jó esetben a gyermek. Megszokta, megszerette ott a közösség, az ismerősök, és akkor egyszer csak még szorosabb keretek közé kell beszoknia a gyereknek. Mi szokta okozni itt a fő problémát?
Ahogy említettem, az egyik fő probléma az, hogy a nagyok, akik egy intézményben vannak velük, sokkal nagyobbak. A másik, ami nehézség, az, hogy sokkal tovább kell koncentrálni a figyelmét egy gyermeknek, hiszen az óvodában azért a szabad játék a hangsúlyos, és emellett van az óvónéni által irányított játék, de azért ezek általában időben maximum egy nap folyamán 20-30-40 percesek, de meg kis egyéni foglalkozások, tehát teljesen más az iskolai struktúra, ott meg van mondva, hogy melyik nap melyik óra jön, és akkor ott azért tényleg egy sokkal koncentráltabb állapotot kell nyújtani a gyermeknek, illetve ami még szerintem az iskolában igencsak nehézkes, hogy ott aztán a mosdózás, a szünetekben eltöltött idő, az gyakorlatilag nyilván felnőtt felügyelet mellett, hiszen a folyosón azért vannak tanítók, de gyakorlatilag magukban telik. Tehát, hogy vannak olyan gyerekek, érdekes, akiknek az, hogy az óráról órára történik az oktatás is, és ott csöndben kell maradni, és az egyéb velejárói egyáltalán nem jelentenek nehézséget, de az, hogy a szünetben magára marad, úgymond idézőjelesen, hiszen ott vannak a társai, az sokkal inkább. Tehát az, hogy ő mit kezdjen magával ebben az időszakban, illetve az, hogy ő például az óvodában a szülők bekísérik a gyermekeket. A legtöbb általános iskolában, amit én ismerek, már az a szokás, hogy az első 2 hétben még be lehet, de utána már nem. Tehát, hogy ezekre is egy jóval nagyobb önállóságot igénylő feladatok ezek, tehát, hogy ezeket azért meg kell szokni nyilván, ezek, amik szerintem egy átlagos általános iskolás elsősnek a legnagyobb nehézségek.
És hát ugye a kritériumoknak való megfelelés, amivel engedélyezik arra, hogy iskolába léphessen.
Hát igen, ez a másik, ezt mondjuk ő azért annyira nem érzékeli, ezt inkább a szülőknek szokott nagy gondot okozni, hogy mehet-e iskolába még, vagy nem, jobb, ha marad, jobb, ha nem. De igen, igen. Szóval alapvetően azért itt is érdemes szerintem viszont már sokat beszélgetni az iskoláról, iskolásat játszani otthon. Ezt egyébként a gyerekek nagyon szeretik. Főleg vegyes csoportokban azért megint csak egy erős előny az, hogy a nagy csoportosok már sokat játszanak iskolásat, és akkor a középsősök ezt látják, aztán mikor ők lesznek nagycsoportosok, ők is elkezdenek iskolásat játszani, meg ugye az óvoninik differenciáltan foglalkoznak velük, és akkor a nagycsoportosokkal azért már iskola készítő, előkészítő feladatokat is végeznek, amit már a kisebbek néznek, és már ők is várják. Tehát, hogy azért legtöbbször ebben van egy ilyen büszkeségérzet is, hogy én már nagy vagyok, én már mehetek, és ez jó. De azért érdemes ugyancsak fizikálisan ellátogatni, tanítónénivel, ha lehet, akkor nyílt napokon megismerkedni, és hát az is nagyon fontos, hogy a gyermek ne válasszon iskolát, tehát a szülő válassza ki. Nyilván az ő preferenciáit figyelve, azt, hogy ő hogy érzi magát egy-egy nyílt napon, ez nagyon-nagyon informatív, de ezt a felelősséget ne hárítsuk az ő nyakába, mert ez még nem neki való. Sok mindent tudnék mondani, próbálom azért a fő gondolatokat kiemelni. A napi rend az megint csak nagyon fontos, hogy azt figyelembe kell venni, hogy a gyerekeknek ez a fajta koncentrált figyelem az energiáit nagyon felőrli, nagyon elfáradnak az elsősök még. Ha hazajönnek, nekik nagyon fontos az, hogy nyugalom, pihenés vegye őket körbe. Nem érdemes ilyenkor az elektronikus eszközökhöz nyúlni, tehát én azt javasolnám, hogy inkább kicsit kevesebb inger, sok szabad levegő, amíg ugye jó az idő, és jó esetben, hogyha napközben megcsinálják a házit, akkor szerintem egy elsős gyermeket nem kell már egrecíroztatni a tanulmányokat. Neki az bőven elég, elfárad, hadd legyen ideje arra, hogy ő akkor csak játszon, vagy ahogy szoktam mondani, csak nézzen ki egy kicsit a fejéből, mert hogy annyi sok minden éri egy nap, hogy ezt utol kell érnie saját magát fejben, és hogyha azt látjuk, hogy esetleg ilyenkor egy kicsit bambul, álmos, fáradt, egészen nyugodtan hagyjuk, mert ez ugyancsak nagyon adaptív. Tehát ő ilyenkor feldolgozza azt az információ halmazt, ami őt éri, és hogyha ez nincs meg, és mondjuk ezt helyettesíti azt, hogy ő leül telefonozni, tévézni, tabletezni, akkor ez kimarad, és a frusztráció növekszik a gyermeknek, illetve a fáradtsága is nő. És nagyon-nagyon fontos az, hogy ugyanabban az időben menjen fürödni, és minél korábban lefeküdni. Tehát ezért egy 8-9 ilyenkor javasolt, hogy már ágyban legyen a gyermek, mert ki kell pihennie magát.
Gyakran éri a szülőket, a mai szülőket, az a kritika az idősebbek részéről, hogy túlzásba visznek dolgokat, akár a gyereknevelés terén. Túlféltünk, túlóvunk, túlgondolkodjuk, túl sokat foglalkozunk a gyermek lelki világával. Ugyanakkor ennek az a másik oldala, hogy mégis ott vannak ezek az elektronikus eszközök, amik miatt pont az időt vesszük el az egymással való foglalkozásból. Mit tapasztalsz, hogy jelenleg például itt ugye a beszoktatás vagy az átszokás kapcsán említetted, hogy túl gondolkodjuk ezeket a részeket, túl aggódjuk ezeket a részeket, hogy milyenek a szülők mostanában?
Nagyon vegyes szerintem, mint amióta a világ ez így volt, hogy az előző generáció kritikusan áll a következőhöz és tesz megjegyzéseket. Nyilván azért azt is mindig be kell kalkulálni, hogy a világ is változik velünk. Ennek ellenére azt alá kell támasztanom, hogy valóban gyakori tapasztaltam nekem is az, hogy a túlaggódás, a túlféltés az felüti a fejét a szülők között. Persze tényleg ez nagyon változatos, mert hogy ez is úgy van, mint mindenhol más, hogy némelyik anyukából elvenném az aggódást, és átadnám némelyik anyukának, aki még egy kicsit többet foglalkozhatna. De tény és való is, ezt szerintem nagyon jó, hogy felhoztad, hogy azért a közösségbe való lépés, iskola legyen vagy óvoda, jár negatív tapasztalatokkal, és a szülőnek nagyon észnél kell lenni, hogy ezeknek a tapasztalatoknak mekkora jelentőséget tulajdonít. Az teljesen természetes és fontos, hogy meghallgatjuk, hogyha mondjuk a gyermekünknek bánata van, vagy valaki bántott a szóban, vagy hát óvodában azért gyakorta előfordul a fizikális is, hiszen ők még az indulataikat így kezelik, és meghallgassuk, és esetleg az óvónővel megvitassuk, ez fontos. De ha ennek túl nagy feneket kerítünk, akkor a gyermek nem tudja ezeket helyén kezelni, és nagyon csökken a frusztráció tűrő képessége. Tehát valahol neki, illetve a konfliktus kezelő is, tehát hogy valahol az azért jól esik neki, hogyha mi is reálisan tekintjük ezeket. Most mondok egy példát, hogyha két óvodás kisfiú között verekedés alakul ki egy tárgy körül, akkor azért egy szülő jó, ha tudja, hogy ez az élet természetes velejárója, az ilyesmi elé fordulhat, fontos, hogy beszéljünk róla, de irreális elvárás az, hogy ilyen soha többé ne történjen, illetve fontos ilyenkor megőrizni a hidegvérünket, nem levegő után kapkodni, nem elájulni, és nem azt gondolni, hogy a gyereknek ez egy életre szóló trauma lesz, hiszen ez, mondom, természetes jelenség. Tehát függ ez attól persze, hogy mekkora és milyen, tehát mekkora a sérelem, és hogy milyen gyakoriságú. Tehát az megint más, hogyha valaki kipécéz valamit. De erre én azt gondolom, hogy a legfőbb orvosság az, hogy konzultáljunk az óvodapedagógussal. Tehát ő ott volt, ha látta, vagy ha nem is látta éppen, mert előfordulhat, hogy más gyermek felé fordult, akkor is azért ismeri a gyermekeket, mind a két szereplőt, tehát hogy meg tud minket nyugtatni, el tudja mondani, hogy ez most mennyire volt általános jelenség, vagy sem. Tehát, hogy szerintem az óvodapedagógusokkal való konzultáció sok mindenre gyógyít lehet ilyenkor, illetve az iskolában is így van, hogy ott viszont valóban előfordulnak ettől súlyosabb dolgok, hiszen a kisiskolás korban már azért az iskolai verbális vagy fizikális bántalmazás az felfelüti a fejét, és itt is nagyon észnél kell lenni, hogy felismerni azt, hogy mi az és mi az, ami nem az is. Nyilván a gyereknek sem jó, hogyha egy kis csúfoldást mondok, mert az azért nem jó példa, de hogy egy kis összetűzés miatt mi már egyből bántalmazással megyünk az igazgató irodába, de az sem jó, hogyha valóban rendszeres csúfolódás áldozata, és mi e fölött szemet hunyunk. Nyilván elsősorban érdemes azért arra biztatni a gyermekeket, hogy ők maguk is álljanak ki saját magukért, de ebben a korban még azért ez önmagában kevés, tehát ilyenkor is érdemes a pedagógusok bevonása és egy közös megoldás keresése.
De ugye pont a gyermekkor az, ahol meg tudjuk azt alapozni, hogy, és szülőként talán ez a legnehezebb, hogy van az a határ, ahonnan nekem szülőként meg kell tanulnom azt, hogy nem tudom mindentől megóvni. És hogy ő erre fel tudjon készülni a későbbiekben, hogy ő a saját konfliktusait tudja kezelni, hogy tudja azt, hogy ő felelős a tetteiért, van egy határ, ahol nekem ki kell lépnem és távolról szemlélnem, és talán ez a nehéz szülőként.
Igen, és ezt nagyon-nagyon jól mondod, és ezt egyébként már az élete első 3 évében is, akár hogyha nem is megy közösségbe, meg lehet alapozni. Tehát olyan apróságokra gondolok most, hogy akár egy játszótéri közösségben, hogyha ő szeretné a lapátot elkérni másiktól, akkor igenis biztatni kell, hogy ő maga tegye meg. Ha összeveszik egy kis gyerekkel, nem kell azonnal oda rohanni. Tehát, hogy hagyjunk neki lehetőséget, hogy saját maga találjon ki megoldást a saját problémáira. Nyilván ott vagyok, megfigyelem, vigyázok rá, ez fontos, de közben akár ilyenekre is gondolok, hogy ha neki nem sikerül elsőre valami, ugye a picik még olyan totyogók, meg a kicsit nagyobbak is, ők még olyan kis esetlenek. Tehát a cipőfőzőt ugye még nem tudják bekötni, de még a tépőzár is nehezen megy fel, de ha akkor is hagyom, azt mondom, hogy jó, hát most 10 percet tovább tart az öltözködés, de hagyom, hogy ő maga öltözzön fel. Hagyom, hogy ő nyisson ki mondjuk egy fiókot, vagy tehát, hogy az ő életkorának megfelelő dolgokat egyedül végezhesse, és próbálgassa a szárnyait, akkor azért az olyan fajta magabiztossággal jár, ami a közösségi életben is jól jön. Mert hogy azt érzi a gyermek magáról, hogy igen, én egy cselekvőképes személy vagyok, aki sok mindent meg tud tenni. De hogyha ezeket helyette mindig meg akarom csinálni, akkor azt érzi, hogy hát bizony én az édesanyám, édesapám nélkül elveszett vagyok, én sok mindent nem tudok az életben még, nekem mindig kell valaki, aki velem legyen. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt látom, hogy a szülők puszta jó indulatból, és azzal a vágyal élve, hogy szeretnék, hogyha a gyermekük minél boldogabb legyen, és minden nagyon szuperül működjön az életükben, egy olyan kis buddha-szerű állapotot hoznak létre, ahol valóban nagyon kevés frusztráció éri a gyermeket, de ez nem életszerű. És ezek a pici frusztrációk, pici nehézségek, konfliktusok, akadályok nagyon fontosak ahhoz, hogy kicsiben lemintázva begyakoroljuk azt, ami majd az életünkben később nagyban megjelenik. És ha ilyenkor sikerélményünk van, akkor az a életünk további részére is kihat. Tehát ez fontos bizony.
Mai műsorunkban a gyerekek intézményváltásának nehézségeiről hallották Sipos Gál Eszter óvodapszichológust. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, valamint a műsor szerkesztője Beresz Renáta nevében is.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Tircslé doktor Propper Valéria irodalomtörténésszel mai női műsorunkban is folytatjuk tovább az Egy nemzet özvegyei című Asszonysorsok az 1848-as, 49-es szabadságharc vérbefolytása után alcímet viselő sorozatunkat. Előző beszélgetésünket egy hónappal ezelőtt ott fejeztük be, hogy Hajnau haláláról beszéltünk, és a halálához kapcsolódó legendákról. Ezzel a témával folytatjuk tovább a sorozatunkat?
Igen, legalábbis legendákkal. Ugyanis biztosan ismeri mindenki azt a szólást, hogy magyar ember sörrel nem kocint. Nem bizony, mert a legenda szerint, valóban csak a legenda szerint, az osztrákok sörrel kocintottak az aradi vértanúk kivégzése után. De legenda. Viszont a Habsburgok jól tudták, hogy egy nép tönkretétele és megsemmisítése nem csak háború útján érhető el, hanem a múltjától, történelmétől, hagyományaitól, népszokásaitól, eszméitől, hitétől, értékrendjétől is meg kell fosztani. És ennek a politikának volt az eszköze, elmélete, a finnugor nyelvi származás elmélete, amelyet igen hatékonyan tudtak beültetni még a magyar emberek agyába is. Egy korabeli Hajnau-féle iratból származik a következő idézet. A magyaroktól örökre el kell venni a szittya büszkeséget, hogy elfelejtsék végre a lázadást, és megtanulják, hogy hol a helyük. Ugye milyen ismerős ez a mondat, akár napjaink politikájára is. És a turáni átok is egy olyan legenda, amely a szabadságharc leverését követően terjedt el, és abban a formában, ahogyan általában ismerjük a turáni átkot, 1861-ben maradt fönt a legelső említése. Korábbi írásos említése nincs. És Batthyány Lajos miniszterelnökünk, a 48-as szabadságharc első miniszterelnökének kivégzése is egy értelmetlen vérengzés volt. És a legenda szerint Batthyány Lajos halála előtt mondott egy átkot, amely így hangzik. Az ég és a pokol pusztítsa el boldogságát, minden nemzetsége pusztuljon ki a föld színéről, őt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez. Az élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el. Így szól a legendás átok, amelynek értelmezése közismert volt a 19. század magyar embere előtt.
Micsoda gyűlölködő szavak ezek?
De micsoda gyűlöletes tett volt a szabadságharc vérbefolytása. Ugyanis az átoknak a magyarázata nem más, mint hogy a 13 aradi vértanúért Ferenc József császári családjában is be kell következnie 13 tragikus halálesetnek. Az én véleményem egyébként az, ismerve Batthyány Lajos életét, tetteit, tisztességét és politikai korrektségét, hogy az átok nem tőle származik, hanem a magyar nép mérhetetlen elkeseredését tükrözi az értelmetlen kivégzések miatt. Viszont a történelem későbbi eseményei azt bizonyítják, hogy van isteni igazságszolgáltatás, ha átok nincs is, még akkor is, ha átoknak nevezzük. A további érdekessége ennek az átok legendának egyébként az, hogy az átok szövege minden írásos forrásban azonos, de hogy ki mondta, az változó. Felmerül természetesen Batthyány Lajos neve, de Batthyány feleségének, Zicsi Antóniának a neve is, és Batthyány édesanyjának, Skerlec Borbálának is a neve, hogy őtőle származik az átok.
ismerünk-e még név szerint több kivégzett szabadságharcost?
Igen, és pontosan azért terjedhetett el a úgynevezett Habsburg átok tragédiája, amely valóban egy nagyon kegyetlen átok, mert nem 13 vértanúja volt a magyar szabadságharcnak, az aradi 13 főtisztnek a kivégzésével, hanem 150 vértanú. 150 olyan magyar honvédtisztet végeztek ki, akinek ismerjük a nevét, bár közülük 19 olyan vértanunk van, akiket nem tudjuk a nevüket. Hivatalos eljárás nélkül végezték ki őket, részben Bécsben, részben Pesten, és azonos nevűek is vannak közöttük, akiket nem lehet beazonosítani. Egyébként a szabadságharc eseményeit rendkívül nehéz volt föltárni a történészeinknek, hiszen a dokumentumok, iratok osztrák levéltárakba kerültek, és titkosítva, illetve tiltva volt a kutatásuk. Gyakorlatilag csak az 1930-as évektől kezdve lehetett magyar történészeknek a 48-as szabadságharc eseményeit kutatni. De a 150 vértanú mellett 550 honvédtisztet ítéltek várfogságra hosszú évtizedekre, 1800 honvédtisztet hurcoltak meg, és több tízezer magyar közkatonát soroztak be erőszakkal a Habsburg hadseregbe, és vitték őket évekre, évtizedre külföldre Habsburg érdekekért harcolni. Aradon 1849. október 6-án 13 magyar főtisztet végeztek ki. Emlékeznek még Drozdov orosz főhadnagy megjegyzésére, mintha Daliák halcképcsarnoka volna. És ugyanakkor október 6-án Pesten az új épületben végezték ki gróf Batthyány Lajos miniszterelnökünket, őt szoktuk a 14. mártírnak tekinteni. És Batthyány Lajos kivégzése előtt néhány órával szintén Pesten kivégezték az alig 30 éves Fekete Imre kóspallagi tizedest, akinek az volt a bűne, hogy elfogta Volgemut erdélyi főparancsnok futárát, elvette a futáriratokat, majd szabadon engedte a futárt. Október 25-én pedig, szintén Aradon, kivégezték Kazinczy Lajos ezredest, az irodalom szervező költő Kazinczy Ferencnek a legkisebbik fiát. Őt szoktuk 15. vértanunknak számon tartani. De Aradon a legelső kivégzett magyar katonatiszt már augusztus 22-én kivégeztette Hajnau, Ormai Auffenberg Norbert ezredest. Azt az ezredest, akit a Radetzky tábornoknak írott levelében is, mint első kivégzettet megemlít. De a legelső kivégzett tiszt egy cseh származású magyar katonatiszt, Rubi Gyula volt, Görgei segédtisztje, akit egyébként Temesváron végeztek ki már augusztus 20-án. Tehát nem október 6-án, hanem már augusztus 20-án megkezdődött az osztrákok vérengzése. És október 6-a után folytatódott a bosszú hadjárat. Politikusokat, országgyűlési képviselőket is kivégeztek. Csányi László minisztert, Jeszenyák János kormánybiztost, Szacsvai Imre képviselőházi jegyzőt, Perényi Zsigmond felsőházi elnököt. A legendás lenkei tábornokot, aki 1850. február 9-én Aradon halt meg, csupán azért nem tekintjük a 16. mártírunknak, mert ő a fogságban megőrült, és a betegségébe halt bele. De a szerelmét, Szerafina Potocka galíciai lengyel gróf kisasszonyt is tulajdonképpen az osztrákok ölték meg, legalábbis közvetve. Ugyanis a gróf kisasszony beleőrült a fájdalomba, hogy elveszítette vőlegényét. Ugye lenkei tábornok volt az, aki fiát Pompeius főhadnaggyal és Harsányi Bálint őrmesterrel Galíciából hozta haza huszárcsapatát, és harcolták végig a szabadságharcot.
sé harmatja, reszket a virágon. Adj egy csúkot lelkem, aranyos virágom. Adj egy csúkot lelkem, piros rózsaszálom. Te legédesebben ezen a világon. Vihar a levelet, ide-oda szórja, szegény katonának forgandó a sorsa. Ma itt van, holnap ott, azután ki tudja. Ma világos, holnap halálos az útja. Ma még piros élet, holnap fehér álom. Ne sajnáld a csókot, aranyos virágom. Ma még piros élet, holnap fehér álom.
A 48-as szabadságharc legutolsó mártírja egy Ludwig Hauk nevű osztrák származású ezredes újságíró volt, Eszék városparancsnoka. Osztrák volt, még magyarul sem tudott egyébként. A bűne pedig az volt, hogy kancelláriai tisztviselőként aktívan vett részt a bécsi forradalomban, majd átállt a magyarok oldalára, harcolt a bánsági hadjáratban, és elárulta, hogy mi jár a fejében. Sőt, nem csak elárulta, de ezt le is írta. Ugyanis pamflettekben, újságcikkekben kifigurázta az uralkodóházat, országvilág előtt nevetségessé tette Latour hadügyminisztert, Zsófia anyacsászárnét és Ferenc József császárt is. És Jókai Mór írja a Kőszívű ember fiaiban, hogy mert a sebet még megbocsátják, de a gúnyiratot soha. És Ludwig Hauk parancsa a kivégzésre a legenda szerint egy kártyacsata közben érkezett meg Aradra. Akkor ment érte a porkoláb, rábeszélvén egy kis szívességre. Mivel elszólítják halaszthatatlan családi ügyek, ezért arra kéri, ha nincs ellenére, hagy hajtsa végre egy nappal korábban az ítéletet. Ludwig Hauk pedig úriemberként beleegyezett. Így lett ő a utolsó aradi mártírunk. De talán kevesen tudják, hogy 13-an voltak az Aradon kivégzett főtisztek mellett a megtizedelt nádorhuszárok is. A nádorhuszárok ugyanis szín-magyar jászkun legények voltak. És 1848. szeptemberében a fegyveres harcoknak a kitörésekor 5 százada indul szökésnek, a nádorhuszár ezrednek. És az 5 századból 2 el is érte a magyar határt, és végigharcolták a szabadságharcot. De 5 századnak a szökését már nem lehetett büntetlenül hagyni, ezért hadbírósági tárgyalás következett be, aminek a következtében tizedelték meg a nádorhuszárokat, és végeztek ki 13 nádorhuszárt. A főhadbíró pedig a iratokra a következő megjegyzést írta. A szökés gyanítható oka hazaszeretet. De 13-an voltak a pozsonyi vértanúk is. Róluk nagyon sokáig semmit nem lehetett tudni,
hiszen az iratok, ahogy az előbb is már említettem, a szabadságharc dokumentumai osztrák levéltárakba kerültek, és nem voltak kutathatóak. A pozsonyi vértanúk történetét egy lelkes helytörténész könyvtáros, Kumlik Emil kutatta ki, és ő dolgozta föl a történetüket. A 13 pozsonyi vértanú között egyszerű földműves is volt, de pap és lelkész és katonatiszt is. A kivégzettek között volt báró Mednyánszky László őrnagy is. A Mednyánszky festőnknek a nagybátyja, akinek a halálát Görgei meg akarta bosszulni. Az édesanyja Mednyánszkynak viszont a következő levelet írt a Görgeinek. Elég, ha én gyászolok, nem kell több anyának bánatot okozni. Rázga Pál evangélikus lelkész utolsó szavait is feljegyezték. Áldom szegény hazámat, kívánom, hogy nem sokára szabaddá legyen, és boldog. A szabadságharc 150. évfordulójára Turkevén egy emlékparkot avattak föl, és ebben az emlékparkban emlékkövet kaptak a szabadságharc fegyverrel katonaként harcoló magyar asszonyai is. Bányai Júlia, Lepstük Mária, Pifner Paulina, akiknek az életéről már jó pár évvel ezelőtt a Harcos Hölgyek sorozatunkban részletesen is beszéltem.
Látogathatták például a rokonok a foglyokat az aradi börtönben?
Ez nagyon érdekes, hogy volt olyan feleség, akinek engedélyezték, hogy látogathassa a férjét, és volt olyan is, akitől megtagadták a látogatást. Az ő sorsukról majd a későbbiekben még fogok beszélni. Tulajdonképpen csak annyi tisztesség volt az osztrákokban, hogy vigasztaló atyákat beengedtek a fogoly magyar főtisztekhez az aradi börtönben. Minorita atyák voltak azok, akik vigaszt nyújthattak utolsó óráikban, utolsó napjaikban a magyar tiszteknek. És engedje meg, hogy ezeknek a vigasztaló minorita atyáknak a nevét is fölolvassam és fölsoroljam. Bordász Sándor, Pléva Balázs, Winkler Bruno és Surjánszky György volt a gyóntató atya. És mivel a magyar tisztek között reformátusok is voltak, így Baló Béni református lelkész is bejárhatott az aradi börtönbe, ahol 1849. október 6-án 5 óra 30 perckor, és ahol elkezdődött az aradi vár. Reggelre az osztrákok kényszerlétbe helyezték a katonaságot, a tüzérek égő kanóccal álltak az ágyuk mögött a várfalon, ugyanis tartottak Arad város polgáraitól. Damjanics például különösen népszerű volt a városban, ezért a kivégzéseket a Maros déli oldalán hajtották végre, a folyón való átkelést pedig megtiltották. Elsőként a 4 golyó általi halálra ítélt kivégzésére került sor. Kis Ernő, Dezsőfi Arisztid, Svejdel József és Lázár Vilmos. Polgári ruhában, rablánc nélkül beszélgetve mentek kivégzőik elé. A foglár régi szokás szerint háromszor kért minden elítéltre kegyelmet, amelyre Tihi, cseh őrmester, a kivégzések vezénylője válaszolt: Istennél a kegyelem. Ezután be akarták kötni a 4 hős szemét. A dúsgazdag családból származó Kis Ernő úri eleganciával saját sejemkendőjét használta, Svejdel József pedig nem engedte a foglárnak bekötni a szemét. Tihi suhintott kardjával, és a 12 katona sortüze 3-3 golyóval a korabeli szabályoknak megfelelően kioltotta október 6 első vértanúinak életét. Kis Ernő csak a vállán sebesült meg. Így felállt, és az égre emelte a kezét, amikor egy tiszt közvetlen közelről fejbe lőtte. Az első kivégzett mártír Lázár Vilmos volt. A 13 főtiszt közül 4 volt magyar, 4 német, 2 örmény, és egy-egy osztrák, horvát és szerb nemzetiségű, de magyar volt mind a 13. A legtöbb mártírunk a 13 aradi vértanú közül felső Magyarország szülöttje volt. Láner György, Dezsőfi Arisztid, Aulich Lajos, Vécsei Károly. És ha kicsit bővítjük a szülötteket, akkor Batthyány Lajos, Kazinczy Lajos és Ormai Norbert is felső Magyarország szülöttje volt. A délvidéken egy mártír, horvát földön kettő, volt egy bécsi osztrák, volt egy német főúri családból származó mártírunk, és Erdély szülöttje volt három magyar főtiszt, Kis Ernő, Lázár Vilmos és Nagy Sándor József.
Beszélgetésünket most itt fejezzük be, és folytatjuk legközelebb egy hónap múlva, hiszen van még mit mondanunk. Az egy nemzet özvegyei asszony sorsok az 1848-as 49-es szabadságharc vérbefolytása után című sorozatunkban. Most köszönöm szépen a beszélgetést Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az Isten mit adni nem szokott, 100 hús vasárnap helyett sok víg hétköznapot. Adja meg az Isten, adja meg az Isten sírásaink végét, lelkünknek teljességes vágyott békességét. Adja meg az Isten, adja meg az Isten, bár furcsa a világ, ne játszak ölő gyilkos cudar komédiát. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten sírásaink végét, lelkünknek teljességes vágyott békességét. Adja meg az Isten, adja meg az Isten, bár furcsa a világ, ne játszak ölő gyilkos cudar komédiát. Adja meg az Isten. Az Isten mit adni nem szokott, 100 hús vasárnap helyett sok víg hétköznapot. Adja meg az Isten, adja meg az Isten.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,